Jó napot kívánok, Ignác Márk vagyok, az aréna mai vendége pedig dr. Balaica Erika, belgyógyász, táplálkozás szakértő. Jó napot kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszönöm, hogy itt lehetek.
És kezdjük egy aktuális hírrel, mielőtt belecsapnánk a témánkba, ami hát egyebek mellett a gyermekek étkeztetése most, hogy az iskola elkezdődött. De van itt egy friss hír, miszerint kampányt indítanak a vöröshús gyakorlatilag rehabilitációjáért. Ugye az Agrár Marketing Centrum hirdette meg ezt a kampányt, mert szerintük igazságtalan és jogtalan, és nem is igaz az, hogy a vöröshús ártalmas az egészségre, és hát nyilván ebben valamilyen szinten üzlet is van, hiszen itt hátrány éri azokat, akik ebből élnek, és ezt a hátrányt szeretnék megszüntetni. Mit szólna ehhez? Döntsük el itt ezt a kérdést, hogy vörös hús vagy nem vörös hús. Ehetjük vagy nem ehetjük.
Én azt gondolom, hogy ezt nem lehet eldönteni. Lesz mindig olyan tábor, aki igenre fog szavazni, lesz olyan, aki nemre fog szavazni. Vegyük úgy, hogy én egy ilyen mértéktartó, kettő köztálló csoporthoz tartozom. Nem vagyok vegetárius, de reformtáplálkozás híve vagyok, és azt gondolom, hogy a vörös hús evést, illetve nem csak a vörös hús, hanem általában a hús evést tekintve nagyon sok azon múlik, hogy ki, mikor, mennyit, milyen gyakran, és honnan veszi azt.
Jó, magyarázzál nekem azt, aki nem nap mint nap ezzel foglalkozom, tehát nem ez a szakmám, nem ez tölti ki az életemet, tehát nem azt számolgatom, hogy mikor, mennyit szabad ennem ilyen vagy olyan húsból, hogy ez mitől függ.
Azt mondja a reformtáplálkozás, és én ezért mondom, hogy ez egy ilyen nagyon megfontolt, középhelyen elhelyezkedő táplálkozási irányzat gyakorlatilag, hogy mondjuk hetente kétszer-háromszor fogyasszunk húst, ennek a javarésze lehet akkor fehér hús legyen, illetve hal, és nagyon ritkán javasolja vagy ajánlja a vörös húsokat, de ezeket is lehetőleg, ha ez beszerezhető, akkor nem ilyen nagy üzemekben tenyésztett állatokból, hanem inkább faluról, tanyáról, vagy pedig ilyen biokörülmények között tenyésztett állatok húsából.
Miért? Ajánlja. Azon kívül, hogy ez nagyon divatos dolog most mindenből biót fogyasztani.
Igen. Azt gondolom, hogy nem csak divat kérdés. Engem újra és újra megdöbbent, de igazából egyetemista koromban, amikor a gyerekgyógyászat gyakorlatra jártam, akkor itt sorba döbbenten néztem, hogy jönnek be ilyen 3-4-2 éves kisgyerekek, és mindegyiknek ilyen szép nagy ciciük volt. És megkérdeztem a kolléganőt, hogy hogy van ez, mi történik, mi van itt, hogy ezeknek a pici gyerekeknek ilyen kézzel foghatóan mérhető mellük van, kisfiúnak, kislánynak egyaránt. És akkor előttem megkérdezi a kolléganő az anyukát, hogy tessék mondani, milyen gyakran kap a kisgyerek húst, és milyen húst kap a kisgyerek, és akkor kiderül, hogy naponta egyszer-kétszer valamilyen felvágottat, vagy csirkét, vagy pulykát, vagy akár disznóhúst. És akkor mondja a kolléganő, hogy hát látod, ezért van, mert ezek az állatok sajnos tele vannak hormonokkal. Most persze nem beszélek, mert a mell növekedését az antibiotikum nem befolyásolja, az mást befolyásol, de mondjuk hormonokkal elég jól agyon vannak tömve, és ezek a kicsi gyerekek rendkívül érzékenyek, ilyen kisebb, mert ugye nem esznek ők nagy tenyérnyi adagokat, de az, hogy egyszer, vagy kétszer, vagy néha háromszor is esznek egy nap, és gyakorlatilag majdnem minden nap, a sok kicsi sokra megy elvén, meg az ő érzékenységük alapján náluk beindított egy mell növekedést. Aztán ez persze nyilván, hogy majd, ahogy nő a szervezet, az adagokra való érzékenység is csökken, és ez megszűnik, ahogy a gyerek nő, de azért ez számomra még eléggé meghökkentő volt, hogy igenis, ez sokkal komolyabb kell venni, mint ahogy ezt az ember hiszi, és attól, hogy nem növekszik meg valakinek láthatóan, akár felnőttként már a melle az elfogyasztott rendszeres hússal bevitt ösztrogéntől, vagy más hormontartalmú készítményektől, attól még lehet a szervezetre itt-ott, amott olyan hatása, ami más hatásokkal együtt összegezve végül betegségeket indíthat el. És én ezért mondom azt, hogy nem mindegy, hogy honnét, milyen gyakran és kicsoda, tehát milyen korú, milyen méret, milyen testalkatú ember.
És ez érdekes, ezzel meglepett ezzel a mellnövekedéssel, tehát erre nem számítottam, hogy egy ilyen érvel fog felhozni, én erről mondjuk még nem hallottam. De visszatérve egy nagyon picit ez a kampányhoz, ugye nyilván ebben a kampányban sem azt mondják, hogy most akkor vörös húst kell lenni vörös hússal, és csak kizárólag vörös hússal. Akkor mi az, ami miatt ön viszont nem utasítja teljesen, mert hogy ők is arra hivatkoznak, hogy azért a vörös húsokban is van egy csomó olyan tápanyag, ásványi anyag, vas, ami miatt szükség van arra is a szervezetnek, nyilván a megfelelő helyen, a megfelelő arányban.
Hát, hogy szükség van-e, ezt megint így konkrétan nem állítanám be, kollega megint csak vitába szállna velem. Csak példaként említem, hogy amikor terhes voltam, nem azért, mert vegetárius vagyok, hanem egyszerűen, mert nem kívántam, sőt, kimondottan undorodtam a hústól, semennyi húst nem fogyasztottam, és állítom, hogy olyan jó vas szinten még soha nem volt, mint a terhesség alatt, amikor egy gram húst sem ettem. Tehát, hogy mondjuk a vas fogyasztása az ennyire nagy fokban függne a húsevéstől, ez számomra így a saját testemen, de egyébként aztán más hozzámjáró kismamák, vagy más hozzámjáró egyébként vegetárius módon táplálkozó emberek kapcsán is megdőlt, mint tan, mert az egyetemen én is ezt tanultam, és én is azt hittem, hogy valóban így van. Tehát nem gondolom, hogy kizárólag hússal lehet vashoz jutni, vagy hogy ennyire húsfogyasztás mértéke lenne például a vasbevitel, a normális vas szintnek az elérhetősége. Hogy miért mondom azt, hogy mégiscsak a reformtáplálkozás híveként én is fogyasztok néha, leginkább húsvétkor, vagy néha valamilyen felvágott formában húst, és hogy nem zárkozom teljesen el előle. Azért, mert azt látom ugyanakkor, hogy nagyon sokan vannak, akik szigorú ortodox vegetárius módon táplálkozva más utakon hibáznak sokat. Ők például azt, hogy nem fogyasztanak húst, azt például rendkívül nagy mennyiségű szénhidrát bevitellel kompenzálják, és az legalább annyira nem egészséges, mint az, hogy nagy mennyiségű állati fehérjét, vagy egyáltalán fehérjét viszek be rendszeresen tömegesen, mert annak is hosszú távú különböző érszövődményei, vagy egyéb tünetei lehetnek. Tehát én azt gondolom, hogy a mértékletesség az a mérvadó, és hogy valaki hetente egyszer eszik egy mondjuk egy paprikás szalámiból 3-4 szeletet, vagy ne adj Isten, valahol eszik egy sertéskarajt rántva, de egyébként az étkezése javarésze főzelékekből, salátákból, zöldségekből, zöldséges ettelételekből, jó sok friss gyümölcsből áll, nem gondolom, hogy attól a heti egy vagy kettő szelet akár vörös hústól betegedne meg.
Úgy mondta az előbb, hogy nem tudja, hogy szüksége van-e rá a szervezetnek, vagy nincs szüksége rá. Nem az lehet, hogy azért beszélünk erről a dologról olyan nagyon-nagyon sokat. És azért gondol mindenki mást ezekről a dolgokról, mert az egyik nagyon nagy probléma az lehet, hogy nem is tudjuk, hogy valójában a szervezetnek mire és mennyire van szüksége. Vagy másképpen fogalmazó, hogy általában legalábbis a nyugati van. Sokkal többet fogyasztunk mindenből, mint amennyit kellene.
Hát nem mondom így, hogy sokkal többet. Vannak dolgok,
vagy egy csomó olyan dolgot fogyasztunk, amire viszont biztos, hogy nincs szükség.
Így van, tehát azt gondolom, vannak dolgok, amikből többet fogyasztunk, mint ami kellene, vannak dolgok, amikből viszont jóval kevesebbet. Tehát engem például megdöbbent, hogy a hozzám járó, bár viszonylag egészséges életmódra törekvő családoknak a gyerekeinél is, hogyha visszatérő krónikus gyulladások vagy visszatérő fertőzések, ekcéma, allergia vagy egyebek miatt keresnek meg, és kikérdezem őket az étkezési szokásokról, akkor azért bizony-bizony, még az egészség tudatosabbak közül is nagyon sok nagy tévedést látok. Tehát az, hogy valaki rendszeresen higítatlanul issza, mert úgy gondolja, hogy teljesen jó, ha gyümölcslevet iszok, és töményen litszámra higítatlan gyümölcsleveket iszik, vagy
az a mi a baj, és ez mit okozhat?
Hát az nagyon tömény gyümölcs sav és gyümölcs cukor koncentrátum gyakorlatilag, ami ha rendszeresen valaki, egyrészt nem, ugye a folyadékbevitelnek mi a fő célja, hogy higítsa a vért, és segítse a tápanyagok, az elfogyasztott, felszívott tápanyagoknak a transportját. Egy gyümölcssavval, így van, egy gyümölcssavval, gyümölcscukorral túltelített, meg ásványokkal túltelített oldat nem tud higítani, mert maga is túltelített. Tehát ezt a higító funkcióját nem tudja betölteni.
Az elvileg 100%-os természetes gyümölcslevek is ilyenek?
Így van, tehát van azokban folyadék, de mivel túltelített oldatok, ezért önmagában, ha higítatlanul issza valaki, hát nem tudom, hogy ön, ha szomjas, akkor egy pohár gyümölcslé oltja a szomját, mert nekem nem.
Nem, de én csak egy ember vagyok.
Jó, igen, de általában a legtöbb embernek nem tudja oltani a szomját, pont azért, mert ez egy túltelített oldat. Tehát a funkcióját, hogy higítsa a vért, és a vérben történő salakanyagok, felesleges anyagok elvitelét és az oxigén, illetve a tápanyagok sejthez juttatását elég ütemesen, frekventáltan, gyorsan végbevigye, ezt nem tudja betölteni.
A hírek után megmondja, hogy ez viszont milyen tüneteket okoz. Az aréna mai vendége dr. Balaic Árika, belgyógyász táplálkozás szakértő. A hírek után folytatjuk.